Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Május 1-e van, vendégünk Székely Tamás, a VDSZ elnöke. Köszönjük szépen, hogy velünk ünnepelsz.
Szép tavaszi május 1-ét kívánok mindenkinek.
És mielőtt elkezdjük a beszélgetést, nekem el kell mondanom, hogy ha még nem rendelkeztek adójuk 1%-áról, akkor gondoljanak a Klubrádióra, és adják azt a Szabadsávért Alapítványnak. Semmiféleképpen nem érdemes otthagyni az államnál, ez semmibe sem kerül a NAV oldalán, ezt nagyon gyorsan az ügyfélkapunk keresztül el is lehet intézni, és ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a Klubrádió YouTube csatornájára. És akkor én arra gondoltam, hogy ha van kedvetek, akkor kezdhetjük a munkához való viszonyunkkal, a miénkkel, meg a magyar társadalom munkához való viszonyával. Nekem az jutott eszembe, amikor jöttem be, hogy május 1-e van, és munkaszüneti nap, és alig járnak autók, és így nyugodtan jövök a bringával, de hát jövök. Jó, nem 6-ra, csak 8-ra, meg hát ti is itt vagytok mindannyian, meg a buszvezetők is ott vannak, meg az orvosok is ott vannak, szóval, hogy sokaknak például ez a május 1-e csak annyit jelent, hogy mi dolgozunk, ti meg pihentek.
Ma már május 1-én sok embernek azt jelenti, hogy pihen, ez egy piros betűs nap, szerintem a magyar társadalom egy nagy része már nem is tudja azt, hogy miért van otthon, és miért nem kell dolgozni. Ami persze szomorú, hiszen azt látjuk, hogy tulajdonképpen a 60 év felettieknek van egy nosztalgikus kapcsolódása május 1-éhez, a fiataloknak egyáltalán nincsen, és van az a középkorosztály, aki még keresi azt, hogy akkor most családi napot, vagy május 1-ét ünnepelünk-e ma.
Jöttek hozzánk üzenetek erről, és hát azért sokan, valószínűleg idősebbek, igen, mert unokákról beszélnek jellemzően, de hogy ők írják, hogy ők mennek tüntetni, mennek majálisra, tehát azért van még ennek valamiféle hagyománya, de akkor inkább arról van szó, amit te mondasz, hogy ez egy ilyen nosztalgia, és valójában elkiüresedett már ez az ünnep.
Sajnálatos módon én azt látom, hogy kiüresedett. Tulajdonképpen, hogyha azt nézzük az elmúlt mondjuk 11 néhány évben, a május 1-e az átváltott egy ilyen családi nappá, és amióta nincsenek nagyobb rendezvények, mert voltak, hol Budapesten, akár még mi is szerveztünk tüntetéseket, különböző nagyobb szabású majálisokat, valahol vidéken a helyi szakszervezetek, a város vezetéssel közösen szerveztek inkább majális jellegű családi napi programokat. Ezek kezdtek kikopni, és vannak olyan cégek, akik ezt a május 1-ét behozták a kerítésen belülre, tehát saját családi napjukat, céges családi napjukat, akár szakszervezettel közösen, ha van egyáltalán szakszervezet a cégnél, akkor erre a napra tették.
Egyébként kinek a dolga lenne, ha egyáltalán valakinek a dolga, hogy csináljon május 1-ét a dolgozóknak? Nyilván a Magyar Kommunista Párt már nem fog. Azt hiszem, hogy a modern, ha van ilyen politikai baloldal is problémákkal küzdik Magyarországon, tehát hogy ők se nagyon fognak tömegeket kivinni az utcára, akkor marad a szakszervezet, de hát a szakszervezetek taglétszáma sem növekvő tendenciát mutat.
Egy nagyon érdekes okfejtést és beszélgetést folytattunk az elmúlt időszakban HR vezetőkkel és szakszervezeti tisztségviselőkkel, ami igazából véve arra fókuszált, hogy nagyon megváltozott a világ. És az a korosztály, amely most elfoglalja egyre inkább a munkaerőpiacot, az már teljesen más aspektusban, más gondolkodásban, más attitűdökkel rendelkezik. És itt be fog lépni a mesterséges intelligencia. Tehát az igazi problémát ott közelítettük meg, hogy egyre nehezebb mondjuk 3 műszakba keresni munkavállalót, mert a fiatalok azt mondják, 3 műszak, hát éjszaka, meg hétvégén dolgozni, hát ezért hogy? Hát én hétvégén a barátaimmal vagy a családommal szeretnék lenni, éjszaka meg mondjuk éppenséggel aludni, nemhogy dolgozni. És ez óriási kihívást fog jelenteni azoknál a területeknél, elsősorban az iparnál, ahol a termelés folyamatos megszakítás nélkül kell, hogy zajoljon, és itt a mesterséges intelligenciának, illetve a digitalizációnak óriási szerepe van és lesz az elkövetkezendő időszakban. Szerintem ez egy 3, maximum 5 év, és ugyanez vonatkozik szerintem adott esetben a különböző politikai és kulturális ünnepeknek a megtartására is.
Akkor még mielőtt belemennénk tényleg a magyar dolgozói létbe, még annyi, hogy pont annak kapcsán, amiről beszélsz, ugye a május 1-i eredeti üzenete az volt, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Mi az, amit ma üzenhet egy mai munkakörülmények között dolgozó fiatalnak, idősnek május 1-je? Mit kéne üzennie?
Hát, ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor tulajdonképpen visszatérünk a 18.-19. századi követelésekhez, hiszen ma, ha megnézzük mondjuk egy magyar munkavállalónak az életét, akkor az a kiszolgáltatottság, amit az elmúlt időszakban is tapasztalunk egyre inkább, az visszaidézi, vagy visszaköveteli azokat az elvárásokat, és azokat a követeléseket is, amelyeket az elődeink május 1-je kapcsán is megfogalmaztak.
Az egyik hallgatónk SMS-ben arról ír, hogy megszűntek a nagy gyárak, amik szerveztek majálisokat, és erre például gondoltam, hogy mondjuk a munka helyethez való viszony az vajon mennyit változott. Nem tudom, a VDS-nél ez hogy van, a Klubrádió egyébként az egy valami fajta identitás mindenképpen tud adni, és nyilván nem véletlen, hogy itt ilyen 10-20 éve dolgoznak emberek, de hát mondjuk egy mai 20-pár éves számára az egy nagyon furcsa helyzet lenne, hogyha ő 10 évig maradna a munkahelyén. De már talán az is, hogyha 5 évig, és hát nyilván, hogyha nem marad, akkor miért alakítanak ki egy olyan viszonyt a munkahelyével, ami például azzal jár, hogy én szeretném a május 1-jéket együtt tölteni.
Igen, ez például ez egy olyan aspektus, amit mi is tapasztalunk. Egyébként mi felmérést készítettünk korábban, hogy a fiatalok egy-egy céghez való kötődése az milyen erős. Ez 3 év. Tehát nem véletlenül találta ki a kormány korábban azt, hogy miért van 2+1 évig vendégmunkás törvény. Azért, mert általában egy munkavállaló, a fiatal, tehát a 40 év alatti korosztály nem gondolkodik hosszú távon. Már a 45 év fölött látjuk azt, hogy igen, és amikor kollektív szerződésekről beszélünk a munkáltatókkal, akkor itt ez a fajta törzsgárda jutalom érdekeltség, az látszik, hogy ezt a korosztályt fogja meg elsősorban.
Közben meg az is látszik, hogy az a fajta rugalmasság, ami Nyugat-Európában megvan, ami vagy jó, vagy nem, de hát most ugye egy folyamatról beszélünk, hogy mondjuk ugyanez a fiatal, aki 3 évet eltölt egy munkahelyen, annál többet nagy valószínűséggel nem, azután kap egy másik országba, vagy akár csak egy másik városba egy állásajánlatot, és következő héten ott van, és ez semmi problémát nem okoz neki, még akkor sem, ha esetleg családos, mert akkor majd találnak ott másik iskolát, stb. Hogy ez még azért itthon ennyire nem így működik.
Egyáltalán nem. Azt látjuk, hogy talán a belső mobilizáció valamilyen szinten elindult. A külső, hát azt látjuk, hát közel 1 millió ember dolgozik, magyar munkavállaló dolgozik külföldön, tehát ez a szempont, hogy ez a része szerintem ez telítődött. A belső migráció az ebből a szempontból, vagy mobilitás ebből a szempontból még további kérdéseket von maga után, de látjuk azt, hogy azért vannak olyan települések, amelyek elnéptelenednek, és vannak olyan inkább nagyvárosok, amelyeknek a külső agglomerációja egyre inkább nő. Ez köszönhető a magyar munkavállalók vándorlásának, és az egyre inkább elterjedt külföldi munkavállalóknak a szállásigény kielégítésére.
Ugye Magyarországon munkaalapú társadalom van, ezt a politika hirdette meg.
Szeretné a politika.
Erről beszélgethetünk, mert az igaz, és egyébként nem csak Magyarországra, hanem szinte az egész világra, legalábbis itt nyugaton az igaz, hogy nagyon-nagyon sokan dolgoznak, sokkal többen dolgoznak, mint korábban, sokkal többen dolgoznak a nők, sokkal többen dolgoznak idősebb korukban, lehet ennek az okait, hát például demográfiai okai vannak fejtegetni, hogy ez mit jelent szerinted itt Magyarországon, ez a munkaalapú társadalomság, ez mennyire ad becsületet, mennyire örülnek azok, akik eddig nem dolgoztak, és most dolgozhatnak, ennek milyen hatásai vannak szerinted?
Ez a munkaalapú társadalom jelszó, ez az ócska propaganda eszköze. Tehát ez teljesen egyértelmű. Ha tisztességes munkahelyekről beszélünk, akkor nem összeszerelő üzemekre épülő munkaalapú társadalomról kellene Magyarországon beszélni, hanem sokkal magasabb hozzáadott értékű befektetéseket kellett volna az elmúlt 10-1 néhány évben idehozni. Ez a munkaalapú társadalom, ez a kiszolgáltatottság propagandája. Ha megnézzük azt, hogy az elmúlt időszakban az a bérszínvonal, amely ezt a munkaalapú társadalmat élteti, az teljesen egyértelműen arra megy ki, hogy az alacsony béren tartott munkavállalóknak a helyzete romlik. Kezdődött ez ugye azzal, hogy a legalacsonyabban fizetett munkavállalók kaptak egy 16%-os SZIA-t, ahelyett, hogy mondjuk a minimálbér és a garantált bérminimum környéki munkavállalóknak nem kellett volna adót fizetni, és sorolhatnám még ezeket a lépéseket az elmúlt 10 év időszakában, de összességében azt látom, hogy az a fajta kiszolgáltatottsága a magyar munkavállalóknak, amely ma Magyarországon az egész munkavilágára jellemző, az a többi, és elsősorban a környező országokat vessük össze, elég szomorú képet ad.
Az imént említette János, hogy identitást ad az, hogyha még például itt, hogy a Klubrádióban dolgozunk, meg az, hogyha húzamosabb ideig vagy egy cégnél, és hát ennek éppen az ellenkezője történik, amikor ugye 2-3 évente váltasz munkahelyet, és nincs igazi közösség, nincs igazi, akár tényleg egy identitásod azzal kapcsolatban, hogy te hova tartozol. Ez mit okoz a dolgozóknál? Ez mennyire gyorsíthatja fel akár a kiégés érzetét, akár azt, hogy lebegsz valahol egy ilyen üres térben?
Nagyon érdekes. Amit a védészműködési területén tapasztalunk, és más ágazatokban is, hogy a vállalatok egy része, főleg a multinacionális cégek esetében tudom ezt példaként mondani, már nem csak a bérre fókuszálnak, hanem azokra az egyéb juttatásokra, környezet biztosítására, amivel egy kicsit a cégnél dolgozó munkavállaló elégedettségi küszöbértékét lehet növelni. Ezt most egy kicsit furcsán fogalmaztam meg, de mondok konkrét példákat. Tehát az, hogy vannak kávészigetek, amelyeket vagy pihenőszigetek, csócsok, főleg ugye a szellemi dolgozók esetében jellemző ez, különböző pihenőszobák. Ugye a termelésben dolgozók esetében ezt nagyon nehéz biztosítani, mert ott egy folyamatos termelésnél, ahol gépek vannak, valahol a teljesítményt úgy mérik, hogy hány darab terméket gyártott az adott műszak, ezt nagyon nehéz megvalósítani, ott esetleg más szolgáltatással vagy más lehetőséggel biztosítják a fizetésen túli egyéb juttatásokat. Ez egyébként kapcsolódik ahhoz, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy a fiatalokat már, és ezt különböző felmérések is mutatják, nem csak kizárólag a bér összege, vagy a bér az, ami meghatározza, hogy milyen munkahelyet választ, hanem az a környezet, vagy az a plusz, amit adott esetben a cégek nyújtanak. És ez Európában egyre inkább látszik, hogy azok a cégek, amelyek elsősorban magasan kvalifikált munkaerőre alapozott tevékenységet folytatnak, és ott igen nagy a verseny, ott ezek a szolgáltatások egyre szélesebb palettával kínálják a lehetőségeket a munkavállalók számára.
És ennek folytatódnia is kell, ugye most tényleg függetlenül attól, hogy a munkatörvénykönyvben mit ír elő, meg mit nem ír elő mondjuk egy cégnek, hogyha fogyni fog, mert pedig fogyni fog Magyarországon is a munkaképes korú lakosság, lakosság, vagy akiről azt gondoljuk, akkor a cégek nem nagyon tudnak már csinálni, mint több fizetést adni, meg ilyen hasonló jellegű kedvességekkel fordulni a munka a dolgozóik felé, mert különben elmennek egy másikhoz, és nem lesz helyette.
Vagy ezt úgy fogja pótolni, hogy harmadik országból biztosítja a munkaerőt. Itt van egy nagyon nagy kérdés, hogy, és én ettől tartok, hogy miután az látszik, hogy a termelés tekintetében, vagy a gazdasági struktúrák tekintetében inkább az alacsonyabb iskolázottságú munkavállalókra lesz igény az elkövetkezendő 1-2 évben, nem ez a tendencia, hogy fölemeli a bérét, vagy több szolgáltatást nyújt. Bizonyos tevékenységi körhöz, tehát a fehér galérosok esetében igen, de a kék galéros, tehát a műszaki, fizikai munkát végzők esetében inkább importálni fogja a munkaerőt.
Szokott lenni szavazás világszinten, hogy hol van a világ legjobb munkahelye, és általában ugye ilyeneket szoktak ott is megjelölni, amiket te is mondasz a csocsóasztaltól, mindenféle egyéb látványosságokig, és ilyen hangulatjavító intézkedésekig, és hát van tényleg olyan munkahelyekről vannak leírások, ami már egy szórakoztató centrumnak felel meg. És itthon mennyire jellemző ez? Hát itthon is vannak multicégek, de azért én nem hallok arról, ami ilyen, tehát kávészigetekről hallok, meg öcsém is dolgozott ilyen cégnél, és ott tényleg ingyen szendvics, kávésziget, minden, amit te mondasz, de hogy azért ezek az ilyen tényleg már rekreációs
közben. Az öcsém informatikus, nem? Tehát ő
még egy, de azért most már is Belgiumban dolgozik, de hát hogy mennyire jellemző ez itthon.
Multinacionális cégeknél jellemző. Különböző programokat látunk egyébként, például az elmúlt időszak bértárgyalásainál is, ahol látszik az, hogy a multinacionális cégek esetében is, ugye itt egy gazdasági recesszióról beszélünk különböző helyeken, meg ugye ez most már látszik, hogy bizonyos cégeknél elég komoly strukturális változások történnek, mert legyen az a gyógyszeripar, vagy az autóipar, vagy autóbeszállítás. Ezekkel próbálják kompenzálni egyébként az elvárt béremelés helyetti plusz szolgáltatást. Vannak olyan cégek, ahol például különböző koncertprogramokat szerveznek, kibérelnek mondjuk az arénában egy szektort, és akkor Jean-Michel Jarre koncertre mennek, vagy adott esetben az Örkény Színház 20. évfordulója alkalmából vesznek. Tehát számos olyan program van, amivel megpróbálnak nem csak közösséget építeni, hanem egy kicsit az elégedettségi indexet is növelni. Ez persze vagy sikerül, vagy nem. Hát nyilvánvalóan azért nagyon sokan inkább azt mondják, hogy miért költenek erre a cégek ahelyett, hogy bért fizetnének. Ennek több oka van. Van egyrészt egy kulturális oka, és van egy gazdasági oka, mert sok esetben, és ez szomorú, hogy az egyéb bérköltségek tekintetében az ilyen programokat más költséghelyre el tudják számolni, és ezzel tudnak még adott esetben valamilyen plusz juttatást adni az alacsony béremelés mellett.
Egyébként mennyire rugalmas vagy rugalmatlan szerinted a magyar céges világ? Tehát, hogy mennyire tudják azt mondani, hogy jó, eddig 8 órában dolgoztunk reggel 8 és 4 között, de lehet, hogy ezt nem így kell csinálni. Lehet, hogy csak 4 napot kell dolgozni. Lehet, hogy kell adni minden nap egy órát, amikor a dolgozók nem dolgoznak, hanem éppen csocsóznak, vagy jól érzik magukat. Tehát, hogy mennyire lehetnek képesek arra, hogy azt mondjuk, hogy jó, így csináljuk 50-100, nem tudom hány éve, de lehet, hogy ez 2025-ben, pláne 2030-ban, pláne a nem tudom, 2000 után született dolgozómmal, ez már nem működik.
Szerintem ez az világ el fog jönni. Tehát ott, ahol a digitalizációval számos tevékenységet ki lehet váltani, nem lesz szükség olyan humán erőforrásra, amely folyamatos megszakítás nélküli munkavégzést igényel, és ennek köszönhetően át fog térni a világnak egy jelentős része, hogyha cégeket nézzük, ehhez a fajta stílushoz. Ugye azt látszik, hogy Európában az iparnak a jelentősége, vagy az iparnak a szerepe az összgazdasági tevékenységben egyre kisebb. Ugye most a bányászat már lassan megszűnt Európában, az ipar is bizonyos része kiszerveződött Ázsiába, és inkább a szolgáltatás az, amely teret nyer. És a szolgáltatás esetében már vannak ilyen cégek, ahol adott esetben 4 napot kell egy héten dolgozni, vagy bevezették a siestát, ugye ez elsősorban a mediterrán országokra jellemző, tehát ez látszik, ez itt van. Ez a kérdés, hogy az egyes kormányok, és hogyha nézzük szűken Magyarországot, ennek a jelenségnek, vagy ennek a tendenciának az élére áll idézőjelbe, tehát megnézi azt, hogy milyen feladatai vannak adott esetben szabályzásban és egyéb dologban, vagy egyszerűen nézi, hogy ez a vonat hogy fog elmenni, és utána megint kullogunk, mint más területen.
Jött egy üzenetünk, hogy az idei Ultra Balatonon a hallgatónk rengeteg céges csapatot látott, és hát azért ez nem kis költség, 7-10-13 fős csapatokat nevezni, elindítani, stb. De hát azért beszéljünk egy kicsit az árnyoldalakról is, mert ez lesz, ez a jövő, amiről most beszélsz, de közben hát én folyamatosan a környezetemben, hát ez lehet szűk buborék, de hát nem gondolnám, azt hallom, hogy kiégnek emberek 35 éves korukra, a pszichiáter kezeli őket, idegösszeomlás egy-egy ilyen multinál eltöltött időszak után, vagy akár olyat is hallottam, ez egy nem magyarországi, de kelet-európai eset, ahol egy 45 éves ember kapott sztrókot, és a kórházban azt mondták neki, hogy hát 45 az még hagyján, vannak 20 évesek is, és hát ők azzal magyarázták ott az orvosok ezt a jelenséget, hogy elképesztő túlterheltségben és elképesztő stressz alatt élnek ezek a fiatal munkavállalók is.
Ezt is tapasztaljuk, vagy tapasztalom személy szerint én is. Nem csak az ipar területén, hát hogyha csak az elmúlt időszak egyes ágazatait nézzük meg az egészségügyet. Tehát azok a fiatal egyetemet végzett, mostanában kikerült rezidens orvosok milyen stressz alatt vannak, amikor egyrészt meg kell felelniük a különböző egészségügyi szolgálatnak, és nagyon nehéz például adott esetben egy fiatal férfinek vagy nőnek párkapcsolatot kialakítani az egészségügyben dolgozóként, mert 8 óra helyett 20 órát van bent, 24 órás ügyelet helyett 36 órát van bent, és hazamegy, és egyszerűen beesik az ágyba, alszik 6-7 órát, és utána másnap reggel 7 órakor kezdi újra a műszakot. Tehát ez a kiégés, ez nagyon veszélyes. Ugyanez látszik egyébként más területen. Ha a VDS működési területére kanyarodunk vissza, akkor én ezt tapasztalom elsősorban a folyamatos megszakítás nélküli munkarendben dolgozók esetében. Mi most készítettünk egy felmérést, még nem mutattuk be a nyilvánosság előtt, ez hamarosan be fog következni. A fiatal kor ellenére is nagyon megnőtt a folyamatos megszakítás nélküli munkarendben dolgozóknál a cukorbetegség és a stressznek köszönhető egyéb pszichoszociális betegségek. Ez veszélyes egyébként, és hogyha ezzel nem foglalkozunk társadalmi szinten és kormányzati szinten, akkor ebből nagyon-nagyon komoly problémák lesznek. Elsősorban prevenció tekintetében, másrészt pedig ezeknek a munkahelyeknek az ellenőrzése is fókuszba kell, hogy kerüljön. Látjuk azt, hogy az elmúlt időszakhoz képest az idei jelentésben, ami ugye a tavalyi évre vonatkozik, nőttek a balesetek, az üzemi balesetek, nőtt a halálozási balesetek száma. Tehát itt nagyon komoly, mindig a kiégésre és mindig az abszolút figyelmetlenségre vezethetőek ezek vissza, és ez egyértelműen a stressznek és a leterheltségnek köszönhető.
Ugye mondtad a 3 műszakot, meg mondtuk most az egészségügyet. Azt most már tényszerűen lehet tudni, hogyha valaki több műszakban dolgozik, éjszaka dolgozik, akkor az most nagyon leegyszerűsítve előbb meg fog halni. Viszont az egészségügyben is, meg a buszsofőrnek is, meg ameddig ez nem alakul át, addig a folyamatosan termelő gyárakban is, valakinek ott kell lennie. És hát a kérdés az, hogy az a potenciális pár életév, amit én ezzel elveszítek, az kompenzálandó-e valahogy, vagy kompenzálható-e valahogy, vagy egy ponton már túl sokan fogják azt mondani, mondjuk az egészségügyben, hogy gyerekek, akkor elmegyek egy olyan kórházba, ahol 8-tól 4-ig tudok dolgozni, és a fene jön be ide éjszaka, mert miért akarnám én a saját egészségemet veszélyeztetni. De hát valakinek meg kell ott lennie.
Hát ezt látjuk az orvosok esetében, hogy így mennek ki Svédországba és más külföldi kórházakba vagy egészségügyi intézményekbe. Ezt látjuk egyébként az ipar területén is, hogy egyre kevesebb magyar munkavállaló dolgozik mondjuk a feldolgozóiparban, és importálunk harmadik országbeli munkavállalót, aki teljesen más megfontolásból inkább két végről égeti a gyertyát, mint sem arra gondol, hogy mi lesz a nyugdíjas idejében.
Hiszen nincs itt senki, és küldi haza a pénzt.
Pontosan erről van szó. Ezért is fontos az, hogy szakszervezetként a folyamatos megszakítás nélküli munkarendben dolgozóknak, azoknak a jogait és azoknak az érdekeit erőteljesebben képviseljük. Ugye korábban a nyugdíjazás, nyugdíjrendszer vizsgálva volt a korkedvezményes és a korengedményes nyugdíj, ezt a jelenlegi kormányzat jó néhány évvel ezelőtt megszüntette. Ezt úgy lehetne kompenzálni, hogyha rugalmassá tesszük a nyugdíjrendszert, és azok a dolgozók, akik mind egészségügyileg leamortizálódtak a munkájuknak köszönhetően elsősorban, azoknak nem 65 éves korban kell elmenni nyugdíjba. Lehetőséget kell teremteni azon munkavállalók számára, valamilyen rendszer figyelembe véve és alkalmazva, amivel adott esetben 62 és mondjuk 60 év között el lehessen menni. Tehát ez mindenféleképpen egy normális és egy modern gondolkodású társadalomnak elsődlegesnek kellene lenni, mert ki fogunk égni. Tehát látszik az, hogy az állatlag életkor is a környező országokhoz képest alacsony, és nem titok az, hogy a felmérésünk is azt mutatja, hogy a folyamatos megszakítás nélküli munkarendben dolgozók esetében 62 év az átlag életkor, 62 év. Nem éri meg a nyugdíjkorhatárt.
És mi az, amit még tudna tenni a kormányzat, vagyis hát amit tudna tenni, mert hiszen pont most mondtad, hogy a korai nyugdíjazás nem annyira megoldás, hiszen nem érik meg. Mi az, amit kormányzati szinten lehetne azért tenni, hogy ne jussunk el a kérdésnek erre a szakaszára?
Hát egyrészt mindenféleképpen azoknak a munkahelyeknek kell véget vetni, ahol a különböző munkavédelmi és egyéb dolgok tekintetében nincsen kellően a szabályrendszernek megfelelően alkalmazva az a rendszer, aminek működnie kell, ez az egyik dolog. A másik, hogy számos prevenciót kellene támogatni. Ugye most szűnt meg a munkaegészségügyi, kötelező munkaegészségügyi vizsgálat a munkáltatók számára, arra hivatkozva, hogy ezzel is csökkentik a munkáltatók terheit, miközben ez volt sok esetben az egyetlen olyan lehetősége a dolgozó számára, hogy egy érdemi orvosi vizsgálaton essen át, amiben volt vérvétel, persze ott, ahol ezt végigcsinálták, vérvétel, kardiológiai vizsgálat, és a többi, és a többi. És ezzel prevencióval lehet, hogyha ott menet közben kiszűrhető lett volna, vagy kiszűrhető az egészségügyi vizsgálat, az alkalmassági vizsgálat során, hogy az adott munkavállalónak van-e betegsége, akár rejtett betegsége is, ezzel akár életet is lehet menteni. Most ezt a kormányzat megszüntette.
Beszéltél a nyugdíjasokról az előbb, és az jutott eszembe, hogy miközben ez egy nagyon jogos elvárás mindenkitől, hogyha végig dolgozik 40 évet, akkor utána pihenhessen, meg élvezhesse ennek a gyümölcsét, ismerve, hogy él egy átlagos magyar nyugdíjas, hát ugye vannak kérdéseink, hogy ez mennyire élvezhető, meg milyen egészségügyi állapotban, de már egy német nyugdíjas sem él olyan jól, tegyük hozzá, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, miközben a tendencia meg azért azt mutatja Magyarországon is, hogy egyre tovább dolgozunk, a kormány nagyon kellemes környezetet teremtett arra, hogy egyébként nyugdíj mellett dolgozni lehessen. Nyilván azért tette, mert muszáj, hogy dolgozzanak, és arról is van szó, hogy kevés a nyugdíjuk, arról is van szó, hogy hogy könyörögnek az iskolákban, hogy a biológia tanár maradjon ott, mert sehol se lehet találni egy következőt, de nyilván arról is van szó, hogy egyébként, ha az ember jól van, akkor miért ne dolgozhatna 70 évesen és kereshessen kétszer annyit, mint korábban. De hát ugye megint csak arról van szó, hogy egyre kevesebb lesz a fiatal, egyre kevesebben születünk, és ebből nem nagyon következik más, persze a bevándorlás mellett, hogy életük végéig dolgozhatnak esetleg majd azok is, akik legalább eddig, hát szemben azokkal, akik a nyugdíj előtt meghaltak, legalább el tudtak menni nyugdíjba egy kicsit pihenni.
Ha cinikus oldalról közelíteni meg a dolgot, akkor valószínűleg a kormányzatnak ez is a célja, hogy minél kevesebb nyugdíjas ellátás legyen, hiszen hogyha a nyugdíj alacsony, és emellett dolgozni kell, akkor az a fajta kényszer, hogy az állam gondoskodjon a munkáját befejezetten és nyugdíjas éveit megérdemlő honpolgárra, akkor kevesebb figyelmet kell fordítani. Tehát ez az egyik része, de én ezt nem így gondolom természetesen. Nagyon sok államban a nyugdíj rendszer a munkavállalás kezdetétől egy nagyon fontos elem, és ezt tudatosítani kéne egyébként a fiataloknál is. Ez nálunk nem történik meg. Tehát ma egy fiatal nem gondolkodik abban, hogy önkéntes nyugdíjpénztárt nyisson például, ha lehetősége van. Sok esetben egyébként a VDS működési területén az egyes kollektív szerződéseknél, bértárgyalásoknál nekünk ez fontos szempont. Ugyan számos adóváltozás volt az elmúlt évtizedek során az önkéntes nyugdíjpénztárakkal kapcsolatosan, vagy egyáltalán az önkéntes pénztárakkal kapcsolatosan, de ezt nagyon fontosnak tartjuk, és sok cég egyébként a munkavállalói után biztosít önkéntes pénztári juttatást, annak érdekében, hogy ezt is lássa, hogy a cég gondoskodóbb adott esetben, mint a munkavállaló, és ezért is fontos lehetne az oktatás, az edukálás, hogy ha valaki elkezdi a munkát, akkor az önkéntes gondoskodásra is figyelnie kell. Amerikában egyébként ugye ott a nyugdíjrendszer egészen más, ott különböző alapok vannak, a cégek által is üzemeltetett befektetések, és ott is nagyon-nagyon kiélezett az, hogy ha az első munkahelyét már megszerzi egy fiatal munkavállaló, akkor ezzel gondoskodnia kell a későbbi időszakra vonatkozó nyugdíjellátásra. Ez Magyarországon nincs így.
Kicsit most a nők, férfiak közötti bérkülönbségről is beszélnek, mert csak azért is, mert most van ez a osztogatás, nem tudom szebben mondani, osztogatási intézkedés, hogy az anyák SZIA-mentességet kapnak, és hát erre azért nagyon sok szakértő fölvonja a szemöldökét, hogy jó, akkor majd a munkáltatók befagyasztják a béreket, tehát hogy lehet ezt is játszani, hogy így idézőjelben mondjam, és természetesen a kormány mondta, hogy hát semmi, hát szó sincs itt ilyesmiről. Te hogy látod, nőhet ezzel a bérkülönbség, akár a feszültség egy munkahelyen belül egy ilyen intézkedéssel, vagy tényleg nincs itt semmi látnivaló, minden szép lesz?
Ez egy nagyon komplex kérdés. Én azt gondolom, hogy a kormányzat elég cinikusan és fifikásan próbálja azt ezzel a lépéssel megoldani, ami Európában az Európai Uniós direktíváknak köszönhetően egyre inkább a kormányzat körmére ég, hogy a nők, férfiak közötti bér egyenlőtlenséget kiegyenlítse. Ezen a héten volt egyébként egy nagyon érdekes konferencia a Friedrich Ebert alapítvány szervezésében, és pont erről volt szó, hogy a nők béregyenlőtlensége jelentős Magyarországon, több mint 17% egyébként a nők átlag keresetének elmaradása ugyanazon munkakör tekintetében a férfi társadalomhoz képest. De visszatérve az alapkérdésre, én nagyon-nagyon tartok tőle, hogy ezzel a munkáltatók fognak játszani. Azt látjuk, hogy a 25 év alatti fiatalok SZIA mentessége komoly problémát okoz akkor, amikor a fiatal betölti a 25. életévét, és kvázi ugyanaz a bér rögtön egyik napról a másikra 15%-kal csökken. És ezt nem érti meg a dolgozó, hogy ez hogy történt, mert ugye ezzel nem foglalkozott korábban. Viszont az nem várható el, hogy ennek köszönhetően a munkáltató 15%-kal rögtön emelje az adott munkavállalónak a bérét, mert akkor belső óriási bérfeszültség keletkezne. Most én ettől az SZIA mentességtől azért félek, mert nagyon sok esetben a bértárgyalások során, amikor a munkáltatókat terhelő adóváltozás volt, akkor a munkáltatók mindig azzal hárították el, például amikor a szociális adó csökkentés volt, hogy ezzel a szakszervezet ne foglalkozzon, ahhoz a szakszervezetnek semmi köze nincsen, hogy a munkáltató mennyi adót fizet, ennyi a bérköltség, és ezzel az elosztással tárgyaljunk. Most tartok tőle, hogy nagyon sok munkáltató, és elsősorban ugye a kis vállalkozások esetében, ezt be fogják kalkulálni adott esetben, amikor a béreket megállapítják, hogy azok a családanyák, és érdekes módon az apák nem, ahol ez a juttatás, vagy ez a szolgáltatás adott esetben érvényesíthető, ott egészen biztos vagyok benne, hogy a munkáltató ezt bele fogja vonni, bele fogja számolni, mert ezzel kvázi egy jelentős bér, tehát 15%-ról beszélünk, tehát azért az egy komoly összeg, adott esetben most már, hogyha minimál bért nézzük, akkor is, és ebből komoly konfliktusok lesznek, úgyhogy én az ilyen esetekben mindenkinek azt ajánlom, hogy kezdjünk el szakszervezet alapításról és szakszervezet csatlakozásról beszélni, mert itt komoly bérfeszültségek lesznek.
Lesz majd egy megismételt műsorunk majd a szakszervezet alapításra, csak valamikor a nap folyamán. Az jutott eszembe, hogy amikor tegnap kijött a nem túl fényes negyedéves GDP adat, akkor a kormányzat most amellett, hogy Brüsszel meg háború, elmondták, hogy jó, hát akkor nem 100, hanem 150 gyárat fogunk építeni. És nagyon sokat beszélnek gazdasági szakértők arról, hogy hát az egész elmúlt több mint 10 évnek a gazdasági növekedése az nagyobb részt arra volt építve, hogy dolgozzanak minél többen, jöjjön ide minél több gyár, abba dolgozzanak és túlórázzanak minél többet, és termeljék a GDP-t az emberek. Na most a kérdés az, hogy akkor jó, 100 helyett 150 gyár, de vajon lesz-e abban az, aki nagyon sokat akar még túlórázni, vagy elkezdik majd azt mondani a magyar dolgozók, hogy jó, hát ez egy nyitott Európa, akkor nem ott fogok nagyon sokat dolgozni, hanem ott egy kicsit jobb körülmények között, vagy hát akár az az emlegetett harmadik országból ideérkező munkavállaló, és miért nem mondhatná, hogy hát figyelj, nekünk Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában jobb. Nem jó, de jobb. Akkor inkább oda megyünk.
Én amikor ezt a 150-est hallottam, akkor megkérdeztem, miért nem 200? Tehát ebből a szempontból Nagy Márton most már annyi számot lőtt be, hát lőhetett volna még egy nagyobbat is, ez sokkal jobban hangzott volna, a 200. Szóval ezt már én azt gondolom, hogy a társadalomnak egy jelentős része ezt már nem kajálja be. Tehát 150 gyár, hogy mondjam, tehát ahhoz már a kényszervállalkozások alapítóit is gyárrá kellene minősíteni, hogy ez lehessen. Illetve azt tudom még elképzelni, hogy azok a cégek, amelyek az elmúlt időszakban bármilyen állami vagy Európai Uniós támogatást kaptak, és az elkövetkezendő szűk egy évben ezt a beruházást, ami elég alacsony, tehát látjuk, hogy a beruházások jelentősen visszaestek, meg fogják nyitni, vagy aktiválni fogják, akkor ez hatalmas nagy csinradattával bizonyos média platformokon úgy fog elhangzani, hogy új gyárak nyitottak. Tehát, hogy itt ez valószínűleg ez a hát népállítás.
Minden napú gyárat be lehet 5-6-szor jelenteni.
Így van. Annak ellenére, hogy még termelni se termelnek, de jól hangzik, hogy működnek. Úgyhogy ez szerintem ez egy komoly, komoly problémát jelent. Arról nem beszélve, hogy azt látjuk, hogy a termelésben lévő munkavállalók száma az nem nő egyenes arányban a bejelentett és átadott munkavállalók szám, vagy gyárak számával. Tehát ebből a szempontból én azt eléggé érdekes bejelentésnek tartom, hogy itt mi lesz, főleg, hogyha a munkaalapú társadalmat még tovább fokozzuk. Tehát ez egyszerűen csak szerintem egy gyors reakció arra, hogy itt nagyon komoly probléma van a gazdaságban, és ahelyett, hogy a kormányzat illetékesei mondjuk beszélnének a nem a propagandát kiszolgáló cégvezetőkkel, hanem a ténylegesen a termelésben résztvevő cégekkel, ahol komoly probléma van, és itt most elsősorban a VDS működési területét nézzük, a gyógyszergyárak esetében, a vegyipar területén, az építőipar területén, az autóipar és az autóipar kiszolgáló beszállítói kör vezetőivel beszélnének, akkor nem mondanának ilyen butaságot, mondjuk, hogy az első negyed évben hatalmas meglepetés lesz. Hát szerintem ez tényleg meglepetés volt, bár én azt látom, hogy azok a cégvezetők, akik üzleti tervvel foglalkoztak az elmúlt időszakban, 2025-re vonatkozóan, azok nagyon jól tudták, hogy az első negyed évben nem lesz repülő rajt.
Igen, hát ők nagyon nem lepődtek meg. Még visszakanyarodnék az anyák eszi a mentességére, mert te is utaltál rá, hogy hát ez minden szempontból diszkriminatív, tehát diszkriminálja az apákat, tehát ők miért nem, diszkriminálja azokat a nőket, akiknek nincs gyerekük, ők miért érnek úgymond kevesebbet, hogy klasszikusokat idézek. Ez mit okozhat? Most nem is csak a bérfeszültségről beszélek, hanem önmagában egyfajta belső feszültségről a munkahelyeken belül, hogy szerinted lehet egy ilyen hatása?
Biztos, hogy lesz. Ez, mert azért mondom, hogy biztosan lesz, mert láttuk azt, hogy a 25 év alatti munkavállalók esetében is mi volt. Hogyha már csak azt nézzük, hogy azonos bérben dolgozó, vagy bérbesorolásban dolgozó fiatal több nettót vitt haza, mint mondjuk egy régebb óta ott dolgozó, még talán több szakmai gyakorlattal rendelkező kolléga, már ott van egy konfliktus. Ebből nyilvánvalóan, hogy számos vita lesz. Kérdés az, hogy ezt hogyan fogják tudni kezelni a munkáltatók. Valószínűleg kevésbé fognak odafigyelni, de még hogy a diszkriminációról beszéljünk, és mi van az egygyermekesekkel? Tehát hirtelen két gyermekes csak ikerszületés esetén lehet. Tehát ebből a szempontból nem tudom, hogy ezt gondolták. Meg kellett volna nézni mondjuk az osztrák és a német adózási rendszert. Ott teljesen más formában támogatják a gyermekes családokat. Szerintem az egy sokkal jobban kezelhető, mint ez a fajta. Én szerintem ez nyilvánvalóan 2026-ról szól elsősorban.
A transzparencia mennyit segíthet, mert hogy van az a bizonyos uniós irányelv, amit majd át kéne ültetni a magyar jogszabályokba, ami azt jelenteni, hogy láthatjuk majd elvileg, hát meglátjuk, hogy a hasonló munkakörökben mennyit keresnek az emberek. Nem név szerint, tehát nem azt látjuk majd, hogy Eszter mennyit keres, hanem hogy a riporterek, nem tudom, és nyilván ez a különböző munkahelyeken külön marketinges, nem tudom, PR-os. És akkor ott például a nők látni fogják, hogy a többi PR-os mennyit keres, és akkor ki lehet majd okoskodni, hogy hoppá, lehet, hogy pont a fiúk keresnek háromszor annyit, vagy nem háromszor, de mondjuk 30%-kal. Hogy ez segíteni fog? Akár abban, hogy hát hoppá, te munkahely, te tudsz többet fizetni, látom, akkor légy szíves.
Én erre nagyon kíváncsi vagyok. Én ezt rettentően támogattuk szakszervezetként, hogy ez a Európai Uniós direktíva megszülessen. Ugye a kérdés az, és itt megint a kormányzatra kanyarodok vissza, hogy milyen intenzitással fogja ezt a direktívát a magyar kormány és a törvényhozás hát honosítani.
Lassú intenzitás.
Hát láttuk itt az APA-nappal kapcsolatosan, meg számos Európai Uniós direktívával, hogy igencsak el vannak, vagy el voltak maradva. Nagyon-nagyon érdekes helyzetet fog ez szerintem terinteni, de ez a munkavállalók számára is egy kihívást jelent, és én azért vagyok nagyon kíváncsi, mert szerintem ez a szakszervezetek számára egy nagyon nagy lehetőség lehet, ha ezt jól tudnak élni, mert az a fajta érdekképviselet szerintem meg fog erősödni, mert nyilvánvalóan, hogy egy-egy üzem területén, hogyha ezt majd fogják látni a tisztelt kollégák, akkor elindul egyfajta szerveződés, legalábbis remélem, és ez az önszerveződés, ez egy szakszervezeti szerveződésben tud elsődlegesen megnyilvánulni és eredményt hozni. Máskülönben szerintem nem.
Írta egy hallgatónk, hogy most megy nyugdíjba 95 ezer forinttal, és azt írja, hogy jó pihenés lesz, dolgozhatok életem végéig, hogy ezért beszéljünk tényleg róluk is, akik nem azért dolgoznak 70 évesen, mert még tele vannak ötletekkel, meg energiával, hanem mert egyszerűen nincs más választásuk. És hát ugye sokat beszéltünk most demográfiáról, azért valószínűleg ők lesznek egyre többen.
Hát ez a 95 ezer forintos nyugdíjba vonulási nyugdíj, ez nagyon érdekes, ezt meg kellene nézni, mert ez azt jelenti, hogy vagy nagyon sok helyen nem volt bejelentve, vagy ott valami számítási dolog van, mert ma már 95 ezer forintos nyugdíjjal elmenni, az ott nagyon, azt mindenféleképpen utána kellene nézni, így látatlanban mondom, mert azért az alacsony nyugdíj sávban élő nyugdíjasok elsősorban korábban mentek nyugdíjba. Ma már 95 ezer forint, ha csak nem valami, azért mondom, hogy ezt mindenféleképpen meg kellene nézni, mert ezt én nagyon alacsonynak tartom.
Hát még 150 ezerrel mész el nyugdíjba, akkor sem tudsz nagyon pihenni.
Ez így van, tehát ez nyilvánvalóan nem is ez a kérdés. Ezt az egész nyugdíj kérdést rendezni kell. Ugye mi már többször követeltük a svájci indexálást, és számos olyan nyugdíj módosítást, a nyugdíj számítási módosítást, ami a nyugdíjasok helyzetét javítaná. Itt a 13. havi nyugdíjjal kapcsolatosan is számos követelés volt. Hát valószínűleg ehhez más fülekre lesz szükség az elkövetkezendő időszakban.
Akármikor beszélgettünk gazdaságról, meg bérekről az elmúlt években, nekem mindig az volt a benyomásom, hogy te a pesszimistábbak közé tartozol. Néha azt is éreztem, hogy indokolatlanul, neked volt igazad, most akkor ezt be kell látni, ezt miből, vagy hogyan látjátok ti azt, amikor tárgyaltok, vagy elmentek munkahelyekre, amit most már a GDP adatok is megerősítenek, és hogy mondjuk a kilábalás lehetőségét, ha már optimizmus vagy pesszimizmus, azt mennyire látod? Tehát, hogy mondjuk mennyire állnak már majdnem készen azok a gyárak, meg üzemek, amik majd ugye állítólag beindítják a magyar gazdaságot egyszer?
Azok a gyárak, amiket a mi működési területen látunk, potenciális gyárakról beszélünk, azok szerintem a jelenleg, és itt beszélünk konkrétan, mondjuk az akkumulátorgyárak esetében, én azt látom, hogy nagyon tudatosan ezek az akkumulátorgyárak azokkal a kapacitásokkal, amelyekkel mondjuk az adott kormányzatot megkeresték, azokkal nem fogják elindulni. Tehát Palocéva egyébként nagyon jól elmondta ma reggel, hogy várakozás lehet, hogy a GDP-t ezek a gyárak az év végén, a negyedik évben egy kicsit feljebb fogják húzni. Én nekem az a meglátásom, és ne nekem legyen igazam, tehát én nem ezért drukkolok, csak ezt látom. Tehát azért mondom, hogy ezt le kéne menni, hogy azok a termelési igények, amelyek mondjuk az autóiparban jelen pillanatban vannak, azok nem azt mutatják, hogy ezek a gyárak a beruházásaikat ebben az évben 100%-ban el fogják indítani. Nagyon szépen látszik az, hogy a beruházás kivitelezésével lehet időt húzni, ezzel a biztosíték megvan, hogy a gyár föl fog épülni, a termelés el fog kezdődni, csak mondjuk nem 2025 végén, hanem 2027 elején.
Akkor az utolsó két percben, ha már optimizmus, pesszimizmus, ha megnézzük, hogy 10 év múlva milyen lesz egy magyar munkavállaló helyzete, nyilván kormányfüggő, nyilván sok mindentől függ, de hát azért beszéltél itt folyamatokról, 4 napos munkahetekről, digitalizációról. Hogy látod?
Én ebben optimista vagyok, mert én nagyon bízom benne, hogy eljön az az időszak, amikor a törvényhozók és a stratégiát alakítók rájönnek arra, hogy az a fajta gazdasági struktúra, amely elsősorban az autóiparra épül Magyarországon, az nem a jövő. A jövő a tudást megalapozó, a magasan kvalifikált munkahelyeket biztosító cégekben van, és ehhez mindenféleképpen egy óriási szemléletváltozásra van szükség. Az oktatási rendszert pozitív irányba át kell alakítani. Itt ugye az elmúlt napokban hallottuk, hogy Magyarországon a szakképzés világszenzáció. Hát én ezt nem látom világszenzációnak. Nagyon szét lett berhálva a szakképzés, az utóbbi időben nagyon rossz tapasztalataink vannak, tehát ebből a szempontból ez sokkal komolyabb átalakításra van szükség az oktatási rendszerben. Már általános iskolában olyan tudást kellene adni a gyermekek számára, amely sokkal több kompetenciával jár, mint amit most a kikerülő fiatalok megkapnak, megszereznek.
Nagyon szépen köszönjük Székely Tamást, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökségi tagját, a VDS, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnökét hallották az elmúlt szűk egy órában. Köszönjük, Tamás!
Köszönöm én is a lehetőséget.
Mész még valami május elsőjei?
Óriási programok lesznek, úgyhogy én ezt most kihagyom.
Köszönjük szépen a figyelmet is mindenkinek, a műsor véget ért. Elkészítésében segítségünkre volt Studer Dani, Simon Erika, Nemes Dávid és Král Kevin. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Sámeci János, jön Báder Tamás, és maradjanak a Klubrádióval május 1-jére is, hiszen ünnepi műsorok, válogatások, és persze megdumáljuk, megbeszéljük. Ne, színási lesz, ha megbeszéljük, akkor rendes megbeszéljük. Lesz, szóval, hogy lesz azért még ma is minket miért hallgatni. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, minden jót!
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.